Natura Stúdió. Szerdánként természetesen. Szeretettel köszöntöm a Natura Stúdió hallgatóit, Benedek Csilla vagyok. Ma folytatjuk beszélgetésünket Várdai Gabriella tudatos kommunikációs trénerrel a szavak és a testbeszéd, azaz a verbális és a nonverbális kommunikáció kapcsolatáról. A múlt héten egyebek mellett azt is elárulta nekünk a szakember, hogy a testbeszéd velünk született vagy meg kell tanulni. Hogyan tudjuk felismerni beszélgető partnerünk metakommunikációját? Mit tehetünk, ha észrevesszük, hogy beszélgetőtársunk mást mond a szavaival, és mást mutat a mozdulataival, a tekintetével vagy a mimikájával? Megismertünk néhány mozdulatot, amelyek biztos és konkrét jelentéssel bírnak a testbeszédben. De arról is szó volt, hogy miként és miért árul el rólunk többet a testbeszéd, mint a kimondott szó. Mindezeket újra hallgathatják honlapunkon. A mai fél órában kiderül, hogy szavakkal vagy testbeszéddel könnyebb megtéveszteni valakit. Hogyan azonosíthatunk egy valódi mosolyt? Mire van szükség ahhoz, hogy a testbeszéd üzeneteit helyesen értelmezzük? Illetve csak ugyan elegendő egy készfogás a személyiség jellemzéséhez? De mindezek előtt visszatérünk oda, ahol a múlt héten félbehagytuk. Vannak szerzetesek, akik úgynevezett szóbőjtre fogják magukat, vagyis hallgatási fogadalmat tesznek bizonyos időre. Hogyan értelmezhető ez kommunikációs szempontból nézve?
Kommunikációs szempontból ez a bezártságnak a teljessége. Azt nem tudom megmondani, hogy ők írhatnak-e a szóbőjt alatt. Bocsánat, én nem ismerem ennek a hátterét. Abban a pillanatban, hogyha semmiféle kommunikációra nincs lehetőség az alatt a bőjti periódus alatt, akkor az egy hatalmas bezártságot jelent, és hogyha azt nézzük, akkor terapeutailag az egyik lehető legrosszabb dolog, hiszen minden, ami bennük van, mint érzés, befele folytódik el. Természetesen a mimika és a testbeszéd nincs megtiltva számukra sem, tehát ők is tudnak mimikával és gesztusokkal kommunikálni, viszont nem tudják elmondani a bennük lévő örömöt, bánatot, feszültséget. Ott marad a testben.
Ez kihatással van az ők későbbi kommunikációjukra, gondolom.
Minél hosszabb ez a periódus, annál inkább, minél rövidebb, annál kevésbé. Tudunk olyan eseteket, amikor gyerekek egy olyan környezetben nőttek föl, ahol nulla kommunikáció volt, szóbeli kommunikáció, nagyon-nagyon-nagyon lelassult a beszédfejlődésnek a tanulása. Körülbelül egy olyan 4 éves korukra érték azt el, amit egy gyerek 2 évesen már tud. Ennyire fontos.
A testbeszéd megváltoztathatja, gyengítheti a szóbeli üzenetünk értelmét, vagy esetleg megerősíthet, nyomatékot is adhat?
Természetesen, sőt, azt kell mondjam, hogy ez a legfontosabb része a testbeszédbe. Gondoljunk bele, amikor áll velünk szemben például egy úriember, ökölbe szorított kézzel, mérges, dühös, elszánt arckifejezéssel. Hát valahogy úgy nincs kedvünk beszélgetni vele. És akkor, amikor például ez az úriember ezzel az ökölbe szorított kézzel, mérges arckifejezéssel áll, és közben azt mondja, hogy szeretlek, drágám, te vagy nekem a legfontosabb, szerintem nem hisszük el, hogy mit mond, vagy nagyon-nagyon-nagyon kicsit hisszük el azt, amit mond. Vagy egy másik példa. Maradjunk a párkapcsolatban. Ülnek egymással szemben, egy kávézóban mondjuk, és széles mosollyal beszélgetnek. Kívülről pedig az látszik, hogy a hölgy keresztbe tett lábakkal, karba font kézzel, nagyon karjait oldalához szorítva ül, és pici apró kortyokban néha-néha bele kortyol az üdítőbe, kávéba, akármi, ami előtte van. Ebből általában az jön le, mint kép, hogy a hölgy nagyon kellemetlenül érzi magát, de megpróbál megfelelni a környezeti elvárásnak, hiszen egy kávézóban az ember nem vitatkozik a másikkal, vagy megpróbál legalábbis civilizáltan vagy viselkedni. Tudok olyan párokat, akik kimondottan kávézóba járnak megbeszélni a párkapcsolati problémáikat, mert otthon nagyon-nagyon komoly ordibálus vitákba tudnak belefutni, de a kávézóba ezt nem engedhetik meg maguknak.
Könnyebb szavakkal hazudni, mint a testbeszéddel?
Testbeszéddel szinte lehetetlen. illetve lehet akkor, hogyha az ember tanulja és kontrollálja minden egyes rezdülését és mozdulatát, de például a pupillát nagyon-nagyon nehéz kontrollálni, és azok az emberek, akik nagyon jól ismerik a testbeszédet, szakemberekre gondolok most, ők főleg ezeket a mini rezgéseket nézik, a pupillát, az arcizmokat, a szemöldöknek, a szempillának a rezdüléseik. Ott már nem lehet hazudni. Ugyanakkor például egy poligráfot, egy hazugságvizsgálót nagyon könnyen át lehet verni, mert bocsánat, hogy így fogalmazok, mert abban a pillanatban, hogyha az illető elhiszi azt, amiről beszél, akkor a test már nem küld olyan jeleket, hogy ő most hazudna. Viszont a pupilla az, amit nem tudunk kontrollálni, csak a pislogással. Ezért van az, hogy például egy randi, az ügyes lányok, hogyha vonzódást szeretnének kiváltani a férfi emberből, akkor nagyon sokat pislognak. Ugyanis abban a pillanatban, amikor pislogunk, becsukódik a szemhéj, a pupilla kitágul. A tág pupillának az üzenete pedig az, hogy tetszel nekem, vágyom rád, tehát minél nagyobb a pupilla, annál inkább az az üzenet jön le, hogy de én szeretnék veled együtt lenni. Úgyhogy a lányok rengeteget kell pislogjanak, hogyha szeretnék az úri emberektől is elérni ezt a pislogást. Ami pedig érdekes, hogy az egymásra hangolódás, ugye akkor beszélünk egymásra hangolódásról, hogyha a másik fél is ugyanolyan érzelmeket táplál, tehát az egymásra hangolódás olyan hatalmas erő, hogy megpróbálják átvenni egymás ritmusát. Erre kísérletek voltak, hogyha mindegy még fél a hölgy vagy a férfi ember elkezd gyorsabban vagy többször pislogni, vagy kimondottan figyel arra, hogy többször érintse meg az ajkait, az állát, a fülét, tehát az arcához sokszor érjen hozzá, hogyha nagy a vonzalom, akkor eltelik pár másodperc, és a másik idomul ezekhez a gesztusokhoz. Abban az esetben, hogyha kicsi a vonzalom, akkor pedig percekkel elteljenek, de akkor is idomulni fog a beszélgető partner. Akkor, hogyha van egy valamiféle nyitottság.
A testbeszédünk szándékos, tudatos manipulálásával kapcsolatban eszembe jutott a kérdés, hogy ez feszültséget kelthet, vagy egészségi problémákat, vagy egyáltalán nem fárasztó ez?
Szerintem fárasztó, mert gondoljunk abba bele, hogyha például csak egy politikus nézünk, egy beszéd minimum fél órát tart. A fél órán keresztül neki kontrolláltan arra kell figyelnie, hogy most milyen, hogy rezdül, hogy mozdítja a kis ujját, és a lábfeje melyik irányba néz. Ugyanis ennyire mélyen lehet tekinteni, nem csak az arcot, hanem a lábat nézve. Az, hogy merre áll az embernek a lábfeje, az mutatja meg, hogy például kifele nyitott az ember. Melyik az a személy, aki irányában nyitott. Na most, hogyha őszintén magukban nézünk, én nem hiszem, hogy túl sokan szoktunk odafigyelni arra, hogy most merre is áll az én lábfejem akkor, hogyha egy háromszögeben beszélgetek valakivel.
Pontosan.
De szerintem fárasztó.
Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 full hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming gone. And I said, who?
Van különbség női és férfi testbeszéd között?
van bizony, és itt is az az általános vélemény, hogy a párnak a hölgytagja sokkal nagyobb előnyben van, hiszen ugye azt mondják, hogy a nők a kommunikáció bajnokai.
Várdai Gabriella tudatos kommunikáció oktató.
Ez azért mondjuk, mert egyszerűen arról van szó, hogy a nők nyitottak a metakommunikációra, hiszen alapból nyitottabbak a jobb agyféltekének a megközelítésére. Ugye a jobb féltekénk az az agyfélteke, ami az egészet, az egységet, a művészi készségeket, az odafigyelést, az érzéseket irányítja. A hölgyek sokkal több részletre tudnak odafigyelni egyszerre, addig, amíg az urak általában egy dologra figyelnek, de arra nagyon. Múltkor egy nagyon aranyos képet láttam a női és a férfi agynak a különbségét lerajzolva. A férfi agy úgy volt ábrázolva, mint egy sok fiókos komód, amelyikben egy fiók ki van húzva, amikor beszélgetünk valamiről, annak a tartalma teljes részletességgel át van beszélve, majd amikor a témát bezártuk, a fiókot betoltuk, és kihúzunk egy másik fiókot. Egyszerre mindig egy fiók van kihúzva. Ezzel ellentétben a hölgy agya úgy nézett ki, mint egy hatalmas színes gombolyag, minden téma egy-egy színnel van jelképezve a női agyban, és amikor előhúzunk egy témát és beszélünk róla, fogalmak sincs, hogy hány másik színt és hány másik fonalat fogunk egyszerre kihúzni. A nőknél meg tudjuk azt, hogy gyerekkorban is sokkal ügyesebben használják ki a mimikát. Általában azt mondják, hogy a lányok, a kislányok figyelik a szülőknek a rezdüléseit, és mivel nagyon jó megfigyelők, akkor kérnek a szülőktől valamit, amikor látják, hogy a szülő nyitott. Tehát amikor a pozitív hozzáállást megkapja, így szinte 100%-os biztonsággal érik el azt, amit akarnak. És ez visszafele is hatalmas feedback a lányoknak, hiszen azt tanulják meg vele, hogy jól értelmezték-e a szülőknek a mimikáját, minél inkább megtanulják, annál inkább azt kapják, amit szeretnének, tehát annál profibbak lesznek a mimikának a leolvasásában.
Mi a helyzet a férfias nőkkel és a nőies férfiakkal, úgymond?
Természetesen itt megint arról van szó, hogy az agyféltekék hogyan működnek. Tehát amikor én azt mondom, hogy női kommunikáció vagy férfi kommunikáció, akkor mindig arra értem, hogy a női agyfélteke vagy a férfi agyfélteke által irányított emberről beszélünk-e. Ott, ahol egy nagyon férfias nőről beszélünk, ott általában a férfi minta működik, és fordítva. Ugye nagyon egyszerű példa erre, a művész lélek férfiak, akik sokkal inkább adott helyzetekben női mintával viselkednek, mint a nők, mint egy vezetőbeosztású nő például.
Valahol azt hallottam, hogy a szavak információ átadásra szolgálnak, a testbeszéd pedig megmutatja a két ember közti viszonyt. Mi a véleménye erről?
Ez egy nagyon jó meglátás, én ezt úgy szoktam mondani, hogy a testbeszéd nagyon-nagyon fontos. Gondolatolvasása nem alkalmas, viszont a másik fél hozzáállásának az érzékeléséhez egy csodálatos alapot képez. Tehát a hozzáállást tudjuk ezzel fölmérni. Kellenek ugyanakkor a szavak, hogy pontosan kifejezzük magunkat, viszont tudjuk alakítani a szavainkat a másik fél adott állapotának megfelelően. Mennyire nyitott, vagy mennyire zárt abban a pillanatban a másik fél.
Az egészségi állapot is felmérhető a testbeszéd alapján?
Hát valamilyen szinten igen, inkább a lelki állapot mérhető fel. Tehát ha valaki nagyon profi a testbeszédben, akkor nagyon el tudja rejteni, hogy mi baja van. A szem az, amit a legkevésbé lehet. Tehát a szemnek a fénye, ismét a pupillához térünk vissza, a szemnek a csillogása, az az, amit a legnehezebb befolyásolni, és ott már azért nehéz elrejteni a problémákat. Illetve akkor, amikor testbeszédről beszélünk, ugye ott van a mimika, figyelünk a másik arc színére, figyelünk a szemének a színére, a szem fehérjének a színére, figyelünk arra, hogy egészséges kisugárzása van-e az embernek. Tehát akkor, amikor a testbeszédre nyitottá válunk, abban a pillanatban ráérzünk a másik állapotára. Azt nem valószínű, hogy meg tudjuk mondani, hogy milyen baja van, vagy milyen betegsége van, de azt meg szoktuk kérdezni a másiktól, hogy jól érzed magad, olyan furcsán nézel ki, holott még meg sem szólalt, csak ránéztünk.
Hogyan azonosítható egy valódi mosoly? Például honnan tudom egy mosolyról megállapítani, hogy az valódi vagy sem, hiszen előfordul, hogy kellemetlen helyzetben is mosolygunk.
Először is ugye a száj mosolyog, a száját nézzük, a valódi mosolynál mosolyog a szem is, és nem csak a szemnek az izmai mosolyognak, hanem a pupilla is mosolyog, tehát tágul a pupilla, illetve a ráncocskák az orr mellett, a szem zugban, a száj zugban, és a gesztusvilág is mosolyog. Tehát minden egyben mosolyog, illetve ami nagyon fontos, hogy a kisugárzása is mosolyog az embernek. A másik, ami fontos a mosolynál, az az őszinte mosoly, amikor a másik beszélgető partner szemébe nézze mosolyogva. Mosolygunk. Akkor, hogyha félrenézek és úgy mosolygok, már nem meggyőző.
A testbeszédet figyelve hogyan ismerjük fel, hogy a beszélgető társunk igazat mond-e vagy sem?
Ha csak a gesztusokra gondolok, ugye akkor nagyon fontos, hogy mit csinál a kezével, miközben beszél. Hol van a keze? Az asztalon van, akkor általában semleges tartományban mozog az illető. Abban a pillanatban, amikor a kéz elkezd közelíteni az ajkak irányába, áll és orr, illetve talán még a fülcimpa is egy jelző lehet, ott már érdemes elgondolkodni, hogy mit próbál árnyalni, milyen takargatni valója van a másiknak, hogy próbálja eltakarni a száját és az orrát. Illetve, amire még nagyon érdemes odafigyelni, ha valaki mosolyogva beszél, de hátradől, ez az eltávolodik tőlünk. Még mindig mosolyog, de már karbafont kézzel teszi. Mosolyog a szája, nem mosolyog a szeme. Ezeket azért már tudjuk, és ezeket mindenki figyeli, nem tudatosan, tudattalanul, és erre már tudunk reagálni, hogy hoppá, itt valami nem jól van, megállunk, és olyan kérdéseket teszünk fel, hogy kibújjon a szög a zsákból.
Did you say? I know I saw you singing, but my ears won't stop ringing long enough to hear those sweet words. What did you say? End of the day, the hour hand has spun, but before the I just have to hear those sweet words spoken like a melody. All your love is a lost balloon, rising up through the air.
Testbeszéd témájában tájékozódva, óhatatlanul szinte az első között azzal találkozhatunk, hogy megismerhetsz egy ember csupán a kézfogásából. Valóban elegendő egy kézfogás a személyiség jellemzéséhez?
A kézfogás nagyon-nagyon fontos.
Várdai Gabriella tudatos kommunikáció oktató.
Ugye a férfi emberek azt szokták mondani, hogy ebből fölismerjük a másikat. Mi nők itt egy picit hátrányban vagyunk, főleg Európának ezen a vidéken, mert nálunk azért nem igazán divat két nő között a kézfogás, illetve bemutatkozáskor, amikor elmondjuk a nevünket, akkor kezet fogunk a másikkal, de ugye amúgy nem szoktunk kezet fogni. Tehát a mi vidékünkön ez inkább a férfiakra jellemző. A férfiaknál a kézfogásnak nagyon sok típusa van. Van a bizonyos döglött hal kézfogás, amit így hív még a szakirodalom is döglött hal kézfogásként emleget. Ez az, amikor csak úgy oda nyújtja a másik, és olyan lagymatagon lúg a keze. Hát erre mondja azt a szakirodalom, hogy ez egy eléggé intőjel, hogy az illető nem egy határozott ember. Ennek az ellentéte az, amikor úgy fog valaki kezet, hogy eltöri a másik ujjait, ez általában lehet kompenzálás is, majd én jól megmutatom, hogy milyen nagyon határozott vagyok. Illetve van egy másik típusú kérfogás, amit megint a politikában szoktunk látni. Kinyújtja a jobb kezét, megfogja a beszélgető partner vagy a bemutatott partnernek a kezét, és a bal kezével ráfog. Ez a biztosító kérfogás, amikor ilyen még inkább arról biztosítalak, hogy a barátod vagyok. Ez nálunk, itt a mi vidékünkön néha nem tetszést vált ki, mert szokatlan, és az emberek úgy visszahőkölnek két lépést, hogy mit akarsz tőlem, miért ez a túl gyors, túl erőteljes közeledés. Tehát a jó kézfogás az a határozott, se nem túl laza, se nem túl merev, nem túl erős, nem túl könnyed kézfogás, tehát a saját ritmusának megfelelő és a saját önbizalmának megfelelő. Én a munkámból adódóan nagyon sokszor találkozok férfi emberekkel is, és zömmel, kézfogással köszönt, bár még a mai napokban is Néha-néha előfordul a késcsúk, amit meg kell mondjak, hogy az elején nagyon furcsa volt kezelni, hiszen szokatlan az, hogy kezet csókolnak manapság már egy hölgynek. És azt kell mondjam, hogy maga a kézfogás egy részét a személyiségnek meg tudja mutatni. Ugyanakkor az, aki odafigyel és ismeri egy picit ezt a metakommunikációt, rögtön elkezd odafigyelni, hogy hoppá, ez túl erős volt, túl határozott volt, biztos, hogy ilyen határozott ez az ember, és megnézi az arcát is az illetőnek, és onnan kezdve már össze lehet rakni a képet. Egy nagyon vékony arcú illető, ami az önbizalom hiánynak a jele általában, egy túl erős kézfogással társítva már nem hiteles. És ott már kérdőjelek merülnek fel. Inkább azt tükrözi, hogy mennyire van összhangban önmagával az illető.
Nem esett szó még a ruhákról, amiket viselünk, hiszen azok is a nonverbális kommunikáció részét képezik. Mit érdemes tudni itt? Színek, anyagok, melyik miről árulkodik?
Attól függ, hogy milyen környezetben vagyunk, és mit szeretnénk elérni. Akkor, hogyha tiszteletet óhajt kivívni valaki magának, akkor bizony nagyon oda kell figyelni a ruhatárra. Egy szónoknál, vagy egy politikusnál, vagy egy üzletéletben működő embernél ezt tanítják és tanulják, és nagyon nem mindegy, milyen az az öltöny, hány soros, hogy van meggombolva, és van-e rajta mellény, illetve a nyakkendőnek a színe milyen, és a zsebkendő hogy áll a zsebben. Ez az, ami stíli tanácsadás. És itt azért a metakommunikációt segíti az öltözet, de ugyanakkor nem alapfeltétele. Hölgyeknél ugyanezt tudom elmondani, akkor, hogyha egy üzletasszonyról beszélünk, akkor a pöttyös, virágos, földigérő szoknya, sárga mellénykével nem biztos, hogy a legcsodálatosabb választás. És ugyanakkor visszafele is elsülhet az, hogyha valaki üzleti öltözékben, tehát kis kosztüm, fehér blúzban, magas sarkúban jelenik meg egy baráti összejövetelen. Tehát óhatatlanul is azonosítjuk a ruhatárat a szakmával, vagy legalábbis azzal, hogy milyen környezetben mozog az ember. Inkább azt mondanám, hogy a ruhatár segít a metakommunikációban, és segít abban, hogy át tudjuk adni, mint üzenet azt, amit szeretnénk, de ezt tudatosan kell megválasztani.
Milyen szerep jut a táncnak a kommunikációban?
Tánc ez egy nagyon érdekes metakommunikációs forma. Ugye nem egy hétköznap, olyan értelemben, hogy a mindennapok 24 órában sajnos nagyon kicsi szerepe jut a táncnak. Akkor, ha már egy szervezet dologról beszélünk, tehát például egy bárról, vagy egy jótékonysági rendezvényről, ott a stílustanácsadók és az etikett, tehát a nagyon komolyan vívő szakemberek elborzadnak a mostani tánckultúrától, hiszen azt kell mondjam, hogy szinte nem létezik. Felnőtt korosztálya, míg a 40-es, 30-as korosztály talán a tangót és a keringőt ismeri, viszont hogyha már lejjebb megyek korosztályilag, sajnos nem tudnak eljárni egy keringőt és egy tangót a fiatalok. Ugyanakkor pedig ilyen értelemben szakmában elképzelhetetlen az, hogy én egy üzleti vacsorán mondjuk hip-hop táncot lejtsek egy üzleti partnerrel. Tehát ez is a stílushoz és a kommunikációhoz tanulandó rész. Ezt már tanulják. Ez nem jön magától.
Mert a kommunikáció a népmesékben?
Nagyon-nagyon szépen le vannak írva, mert a kommunikációval a népmesék, hiszen rengeteget áldoznak időben és, hogy úgy mondjam, oldalban arra, hogy hogyan nézett ki a kis királyfi vagy a királylány. Milyen volt az arckifejezés? A csillagszemű, ugye innen indul a csillagszemű, vagy a tündérmosolyú. Csodálatosan magyar nyelv tökéletesen tükrözi a lelki állapotot. Most ugye a mesénél mindig az van, hogy a metakommunikáció arról szól, hogy mit látok a másikon. Leírni azt, hogy mit látok a másikon, az mindig az én szempontomból lesz leírva. És itt a csodája a mesének, hiszen arra tanítja meg a gyereket, hogy amit ő ott elolvas, vagy amit anya elolvas neki, abban a pillanatban mindkét agyféltekéje elkezd dolgozni, és elképzeli, hogy ez a valami hogy néz ki. És nagyon sok kisgyerek mimikával és grimaszokkal eljátsza a népmesét. Az ügyes anyukák ilyenkor szoktak neki szólni, hogy látom, hogy morgós vagy, vagy mérges vagy, mint a sár. Ó, de kedvesen mosolyogsz, te csillagszemű juhász, és hogyha nem jól kódolta, vagy bekódolta a gyerek azt, amit anya olvas, akkor az ügyes anyuka ezt meg tudja úgy fogalmazni, hogy elmondja, hogy mit lát a gyereken, a gyerek korrigál, hiszen tudja, hogy ő nem ezt akarta mondani, és így történik meg a tanítás, a kommunikáció, mert a kommunikáció és a népmesek között.
Említsen olyan forrást, amely megbízható és ahonnan megtanulhatók a testbeszéd jelei, hiszen millió könyvet lehet találni, videót.
van egy nagyon jó könyv, Ellen Peace, az a cím, hogy testbeszéd. Az egyik legátfogóbb könyv, amiben tulajdonképpen az a cím, hogy a gondolatolvasás gesztusokból. Ugye én kihangsúlyoztam azt, hogy szerintem a gondolatolvasás egy kicsit túlzás, mert inkább a másik hozzáállását tudjuk ebből levenni. De azért ez egy hatalmas anyag, amit nagyon-nagyon szépen összerakott Ellen Peace. Nagyon könnyen olvasható, és bárki számára megérthető könnyedén. Van egy ilyen YouTube videó, hogy testkód, a gesztusok kódja. Azt hiszem, hogy megrendelhető DVD formátumban is, ahol az alapvető gesztusokat, konkrét gesztusokra gondolok, mint például a győzelmi jel, vagy a köszönöm, jól vagyok, okéjel, tehát a karikába fogott mutatói és huvelykúj a másik hárommal fölfele mutatva. Ezeknek a hátteréről beszél. Nagyon-nagyon jó munka ez is. Rengeteg ilyen könyv van. Én az Ellen Peace könyvet tudom javasolni, az az egyik alapok alapja.
Utolsó kérdésem. Adott a következő helyzet. Két ember egy asztalnál az étteremben ül. Mindkettőnek a tekintete és a figyelme a kezében lévő telefonon van. Hogyan írható le a kettőjük közötti kommunikáció és a kettejük, illetve az étteremben ülő más személyek közötti kommunikáció?
Sajnos egy nagy nullával, már bocsánat, hogy ennyire pragmatikusan válaszoltam. Ugye a kommunikációnak az a lényege, hogy a másikkal, a beszélgető partneremmel kommunikálok. Ha az illető figyelme a telefonon van, és pont messengeren valamit ír, vagy SMS-t, vagy Facebookon valamit csinál, akkor nem a beszélgető partnerére figyel. Fogalma sincs, hogy hol van, ugyanis az agy abban a pillanatban elveszti a realitás érzékét, és nem tudja eldönteni, hogy ő most egy étteremben ül, vagy épp azon a tájon sétálgat, amit pont lájkolt a Facebook oldalon. Tehát ez egy hatalmas probléma. Nagyon-nagyon sokszor találkozunk mostanában olyan posztolásokkal Facebookon, hogy minél többet ül valaki a telefon képernyőjéhez ragadva, annál inkább elcsúszik mellette az élet. És pont egy olyan képet láttam a múltkor, hogy áll egy férfi egy valamilyen vitorláshajón, egy hatalmas bálna ugrik fel előtte, és ő a telefonjában mélyedve észre se veszi a bálnát. Már pedig az a bálna elég nagy. Ez egy hatalmas problémája a mostani generációnak, és nagyon-nagyon fontos megtanítani a gyerekeket arra, hogy amikor leülünk beszélgetni, akkor a telefont eltesszük, viszont ezt ugye a példával tudjuk a legjobban átadni, hiszen az a szülő, aki azt mondja, hogy gyermekem, tedd el a telefont, de ő még fel kell vegyen 5 hívást, és még megír 3 e-mailt, amit a gyerekkel beszélget, nem szolgáltatja a megfelelő példát.
Köszönöm a beszélgetést Várdai Gabriellának, aki a közeljövőben havonta jelentkezik a Natura stúdióban. Hogyan vitázzunk, avagy hogyan ne veszekedjünk? Az erőszakmentes kommunikáció lesz a következő témakör, amelyet áprilisban fejtegetünk a szakemberrel, akinek munkájáról az eforus.ru honlapon olvashatnak. Kedves hallgatóink, adásidőnk végén megköszönöm figyelmüket valamennyi közreműködő munkatársam nevében is. A mai fél órában Nora Jones dalaiból hallgattunk. A legközelebb jövő szerdán jelentkezünk a Natura stúdióval. Egészséget kívánok! Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ro honlapon is. Viszont hallásra! And your simple melody, I just have to hear those sweet words spoken like a melody. I just wanna hear those sweet words.